Kedves testvérek, fennálló énekként a 125. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 125. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 255. dicséretünket énekeljük el. A 255. dicséretünket mind a 8 versével énekeljük. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, a 105. Zsoltárból olvassuk Isten igéjét, a 105. Zsoltár első versétől a 23. versig. A 105. Zsoltár első versétől így olvassuk Isten igéjét. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek a népek közt az ő cselekedeteit. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden csodatételét, dicsekedjetek szent nevével. Örvendezzen azoknak szívük, ki keresik az Urat. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodáiról, melyeket cselekedett, jeleiről, szájának ítéleteiről. Ó Ábrahámnak, az ő szolgájának magva, ó Jákobnak, választottának fiai. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete, megemlékezik szövetségéről örökké, az ő rendeletéről, melyet megszabott 1000 nemzetségig len, amelyet kötött Ábrahámmal és az ő Izsáknak tett esküvéséről, és odaállatta azt Jákobnak szabályul, Izraelnek örök szövetségül, mondván, néked adom Kánaán földjét, sors szerint való örökségetekül, mikor még csekély számmal halának, igen kevesen, és mint egy zsellérek abban, és egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez. Nem engedte, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattuk, mondván, ne illessétek az én felkentjeimet, és prófétáimnak ne ártsatok. Mikor éhséget idézett elő a földön, és a kenyérnek minden botját eltöré, elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el. Lábait béklyóba szorították, ő maga vasban járt vala, mindaz ideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. Elküldött a király, és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt. Úrrá tevé őt az ő házán, uralkodóvá minden jószágán, hogy főembereit tetszése szerint öltöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá. És bement Izrael Egyiptomba, és Jákob Kán földjén zsellérkedék. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, dicsőséges megváltónk, aki eljöttél erre a földre, aki megmutattad nékünk személyedben, szavaidban, cselekedeteidben, egész valódban magát, Istent. És köszönjük te néked, hogy életedet áldoztad azért, hogy a bűnösök üdvözüljenek. És köszönjük te néked, hogy nem csak meghaltál a kereszten, hanem föltámadtál. Dicsőségesen legyőzted a halál hatalmát és törvényét. És köszönjük néked, hogy most ott ülsz az atyának jobbján, feltámadott, dicsőséges urunként. Köszönjük néked, hogy hallod, amit mondunk neked. És köszönjük, hogy te vagy az, aki könyörgéseinket megszentelve viszed az atya színe elé. És te vagy az, aki közben jársz érettünk. Urunk, kívánunk téged és a te hatalmas erődet, kívánjuk, hogy legyél közel hozzánk, és a te erőddel, hatalmaddal munkálkodj szívünkben, életünkben, formálj bennünket és formáld életünket, hogy téged dicsőíthessen, rád mutathasson a mi életünk. Azért jöttünk ide most is, mert szeretnénk veled találkozni, szeretnénk téged meghallani, szeretnénk ajándékodba részesülni. Kérünk téged arra, hogy ne hagyj bennünket magunkra, ne hagyj, hogy egyedül legyünk itt, és csak rólad beszéljünk, te légy az, aki megszólítasz bennünket. Kérünk arra, hogy segíts magunkkal vinni a te drága szavaidat a hétköznapi életbe, hitáltal segíts szívünkbe zárni a te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened, hanem dicsőítsünk téged. Köszönjük te néked, Urunk, hogy most együtt lehet ez a közösség, és így veled lehet együtt. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk jóságodat, szeretetedet, hatalmadat, kegyelmedet sokféle módon. Kérünk téged arra, hogy adj most csöndességet a szíveinkbe, és kérünk arra, hogy áld meg közösségünket, és ne csak a miénket, hanem mindazokét, akik ma összegyülekeznek szerte az országban vagy a világban, hogy dicsérjenek téged, és veled találkozzanak. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetés előtt a 255. dicséretünket, a 164. dicséretünket, elnézést kérek, 164. dicséretünk első versét. A 164. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallásán. Tiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvének 49. részéből olvassuk. Mózes első könyvének 49. részéből az első két verset olvassuk, aztán pedig a 22. verstől a 26. versig. Leülve hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt. Mózes első könyvének 49. részében az első két vers, majd a 22. verstől a 26. versig terjedő szakasz így szól hozzánk. És szólítá Jákob az ő fiait, és mondta: gyűjjetek össze, hadd jelentsem meg néktek, ami rátok következik a messze jövőben. Gyűjjetek össze, s hallgassatok Jákob fiai, hallgassatok Izraelre, a ti atyátokra. Termékeny fa József, termő ága forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan, Izrael pásztorától, kősziklájától, atyád istenétől, aki segítsen, a mindenhatótól, aki megáldjon az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyamé áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztottnak koponyájára. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap József életét vizsgáltuk, és megértettük, hogy életében jelen volt, folyamatosan jelen volt a fény és az árnyék, nem csak jó, és nem csak rossz történt vele, hanem egyszerre mindkettő. Ezeket átélve jutott oda, ahova Isten őt rendelte. Indult a megaláztatás helyéről, lett rabszolga, aztán fogoly rabszolga, végül eljutott a fáraó után második helyre, Egyiptom élén. Fény és árnyék, nehézségek és örömök nélkül nem juthatott volna az Isten által elé tűzött célba. Nélkülözhetetlen szerepe volt a jónak is, meg a rossznak is, ami vele történt, abból, hogy oda jusson, ahova Isten őt rendelte. Azt is láttuk, hogy akármi történt vele, az Úr mindig vele volt. Vele volt a sötét mélységekben is, vele volt a napfényes napokon is. A körülményei változtak, de ez az egy mindig ugyanaz volt. Az Úr vele volt. és tulajdonképpen ez volt József célba érkezésének a legmélyebb oka, a vele lévő Isten vitte őt fény és árnyék lépcsőin az általa kitűzött célba. Így azt mondhatjuk, hogy nem is annyira József ért célba, hanem Isten ért célba Józseffel. Isten valósította meg a céljait Józseffel. Ezt a szemléletmódot tanította nekünk, illetve tanítja nekünk a 105. Zsoltár, amit felolvastunk, illetve annak a kis részlet, ami Józsefre vonatkozott, ami József egész életútját úgy mutatja be, mint ami Isten által irányított, József életét, személyét úgy állítja elég, mint aki egy Isten kezében lévő ember. Azt tanulhattuk, hogy ha velünk van az Úr, akkor hullhat ránk az áldás esője, járhatunk a halál árnyékának a völgyében, történhetnek velünk tragikus dolgok is, de ha velünk van az Úr, mint megváltott követőivel, akkor hatalmas kezével az általa kitűzött célba juttat bennünket is. Legyünk bárkik. Megvalósítja velünk a céljait itt a földön is, de örökké való céljait is megvalósítja velünk. Belehagyatkozhatunk tehát az ő hatalmas kezébe. A mai napon, testvérek, arra figyelünk Józseffel kapcsolatban, hogy mi derül ki őróla a próbák között, illetve az áldások között. Mert úgy olvastuk a 105. Zsoltárban, hogy az Úr igéje megpróbálta őt. Az Úr vizsgálatnak vetette őt alá. Vizsgálatnak vetette őt alá az akkor is, amikor a nehézségek között volt, és akkor is, amikor az áldások között volt. Amikor jó dolgok történtek vele, és amikor rossz dolgok történtek vele. Az Úr tette őt próbára, hogy kiderüljön, mi van ő benne. De nem csak azért, hogy kiderüljön, mi van ő benne, hanem azért is, hogy formálja őt ezek közben. És azt látjuk, hogy József próbák között nyilvánvaló tanúbizonyságát adta, hogy mi lakik ő benne, de annak is nyilvánvaló tanúbizonyságát látjuk az életében, hogy formálódott is ez a József a próbák között. Formálódott a jelleme, a személyisége. Nézzük most azt, hogy miket derít ki róla az Isten előttünk is, és miket erősít benne az Isten. És tanuljunk ezekből a dolgokból. Először is, testvérek, ami úgy föltűnt nekem, hogy József tiszta ember. Rabszolga, de a rabságban meglátszik, hogy tisztaság szeretete van a lelkében. Ez nem valami Józseffel született vonás, nem Józseffel született vonás. Olyan volt ő is, mint bárki. A szíve bűnös volt, és a bűnben gyönyörködő szíve volt, de Isten kegyelme által valahol nem tudjuk hol, hogyan, mi módon, de ez az ember egy megtisztított szívű, egy megtisztított lelkű ember lett, aki aztán szerette a tisztaságot. Tehát Isten munkájának a gyümölcse József tiszta szívűsége és tisztaság szeretete. Az életén átragyogó tisztaság. Isten műve. Ennek egyik legjellemzőbb megnyilvánulása talán éppen az, amikor ellenáll a házasság törő Potifárné állandó csábítgatásainak. József úgy viselkedik, hogy egy tiszta szívű, illetve tisztaság szerető ember. Azt mondja Potifárnénak az egyik kísérlete után, az én uram mindent a kezemre bízott, senki sincs nagyobb nálamnál az ő házában, és tőlem semmit nem tiltott el, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetnék Isten ellen? Majd miután az asszony újra csak tálcán kínálta magát neki, megragadta Józsefet a ruhájánál fogva, József kibújt a ruhájából és elfutott. Kiment a házból, olvassuk a történetben. Látható, hogy József annyira szereti a tisztaságot, hogy nem hajlandó bemocskolni a lelkét a paráznaságnak a bűnével. Megjegyzem itt egyébként Ben Szírának, zsidó kommentátornak a megjegyzését, aki azt mondta erre, menekülj a bűntől, mint a kígyótól, mert ha nagyon közel jutsz hozzá, megmar, és foga olyan, mint az oroszláné, az ember lelkét öli meg. Hát József annyira szereti a tisztaságot, hogy a bűntől elmenekül. Őrzi lelke tisztaságát. Az a benyomásunk, hogy aztán József tisztasága az idők folyamán, ahogy a nehézségek és az áldások lépcsői megy előre, nem eltűnik, hanem egyre inkább megerősödik. Egyre inkább megerősödik, egyre inkább érlelődik, pedig nem éppen tiszta emberek veszik körül. Emlékezzünk csak arra, hogy József teljesen bálványimádó, pogány, babonás emberek kultúrájába csöppent bele. Azt gondoltatnánk, hogy hát ez a fiatal ember 18 éves körülbelül, 19, ez egy darabig majd tartja magát az otthon látott, meg hallott isteni értékekhez, normákhoz, törvényekhez, de aztán majd alkalmazkodik a környezetéhez. Hiszen az olyan erős nyomás gyakorol rá. Ha életben akar maradni, alkalmazkodik, és átveszi a pogány környezetének a vallását, a hitét, a hiedelmeit, az értékeit, a szokásait. Hát, aki a korpak közé keveredik, megeszik a disznók. De ez Józsefre nem igaz. Nem igaz. Annyira nem, hogy tisztasága nem csak, hogy kiderül, hanem egyre erősödik benne, egyre erősödik az életében, és egyre világosabban ragyog belőle. A börtönben is meglátható. Sőt, amikor Egyiptom második embere lesz, és rendkívüli hatalom összpontosul a kezében, akkor is tiszta a keze, tiszták a gondolatai, tiszta a szíve, pedig akkor már minden megtehetne, amit akar. Akkor már szabad neki hazudoznia össze-vissza, akkor már lehet korrumpálódni, lehet törvénytelenül meggazdagodni, lehet képmutatóskodni, lehet keményen, szívtelenül viselkedni, lehet pojácáskodni, lehet játszani a senki nincs olyan legény, mint én, kezdetű szerepet. A hatalom sok embert megőrít és kivetkőztet magából. Látjuk, hogy milyen személyiség torzuláson mennek át a hatalom által, rövid idő alatt is azok, akiknek hatalom kerül a kezébe. József azonban nem lesz mocskos ember, amikor hatalom van a kezében, hanem tiszta ember marad, sőt a tisztaság erősödik és érlelődik benne. Hát testvérek, már Józseftől egy kicsit magunkhoz is kanyarodjunk. És ugye a József életében megjelenő tisztaságot, amit Isten munkált benne, és Isten erősített benne, aki vele volt, nézzük meg a saját életünkben is. Hogy vajon fény és árnyék lépcsőjén, hogy járunk-elünk, kiderül-e? Illetve megerősödik-e bennünk a tisztaság szeretete, vagy éppen más derül ki, és más erősödik bennünk. Azt minden esetre tudjuk, testvérek, hogy Isten maga tiszta. Így mondja a Biblia ezt, hogy szent, vagyis minden szenttől, minden szellemi természetű mocsoktól elkülönült. Az Úr Jézus Krisztusban ezt a vonását egészen nyilvánvalóvá tette előttünk, itt le van írva a Bibliában. És azt is olvasjuk a Bibliában, hogy ő azt akarja, mármint hogy Jézus, hogy akik őt követik, akik benne hisznek, azok is tiszta emberek legyenek. Tiszta legyen a szívük, a lelkiismeretük, a megnyilvánulásaik, a gondolataik. Akkor is, hogyha a kultúra, ami körülveszi őket, körülvesz bennünket, teljesen más. Látjuk, testvérek, hogy a korszellem milyen, nem kell ecsetelnem. És azt mondjuk sokszor, hogy mi nem is tudunk másképp viselkedni, mint a környezetünk, mert nem lehet másképpen viselkedni. Kénytelenek vagyunk, rá vagyunk kényszerítve arra, hogy olyanok legyünk, mint a világ fiai. Tisztátalanok legyünk, mocskosak legyünk. Nem lehet másképp megmaradnunk. Az egy kísértés, testvérek, nekünk, hogy ezt gondoljuk. Kísértés, mert nem igaz. Ha József rabszolgaként lehetett más, mint a kultúrája, ha Dániel lehetett más, mint a kultúrája, ha a keresztények lehettek mindig mások, mint a kultúrájuk, akkor majd mi is lehetünk mások, mint ami körülvesz minket. Ez nem lehetetlen dolog. Ha azt hiszük, hogy lehetetlen, a becsapott a sátán bennünket. Az Isten azt mondja nekünk, nem lehetetlen, mert az Istennél semmi sem lehetetlen, ez sem. Legyél te más. Éljenek ők a bűnben, tegyenek Isten előtt gyűlölt dolgokat. Imádják önmagukat. Törjenek házasságot, hazudozzanak, korrumpálódjanak. Legyen tele a viccelődésük mocsokkal. Csináljanak, amit akarnak. De te és én, mi legyünk mások, már ha keresztényeknek valljuk magunkat, Krisztus követőinek. Lázadjunk föltestvérek az ellen, ami körülvesz bennünket. Forduljunk ellene belsőleg elsősorban, de aztán lehet, hogy külsőleg is ellene fordulunk majd. És legyünk hasonlóak a mi megváltó, tiszta, szent Krisztusunkhoz. Azt kellene, hogy rólunk kiderüljön, testvérek, a fény és árnyék lépcsőin járkálva. Mélységek és magasságok között azt kellene kiderülni rólunk is, hogy mi tisztaság szerető emberek vagyunk. És a tisztaság erősödik bennünk, akár a szexualitás szintjén is. Erősödik bennünk. De nézzünk egy másik vonást is. Józsefben az Isten, aki vele volt, nem csak ezt a tisztaságot munkálta és erősítette, fiatalkorától kezdve, hanem egy másik vonást is, a becsületességet. A becsületességet. Nyilván otthon is erre nevelte az édesapja, aki eredetileg, emlékezzünk, a Jákob nevet viselte, ami azt jelenti, hogy csaló. Csaló. Jákob csalt is, nevéhez méltón viselkedett. Csalás által jutott hozzá sok dologhoz, ám de a csalásainak, testvérek, jabbók révénél vége szakadt. Amikor az Isten elé állt és legyőzte őt, attól kezdve, hogy Jákobból Izrael lett, mert Jákobnak Isten ott ezt a nevet adta, hogy nem vagy te már most már Jákob csaló, hanem Izrael, ami azt jelenti Isten harcosa. Amikor Jákobból Isten harcosa lett, akkor gondolom, hogy Jákob a gyerekeit úgy kezdte nevelgetni, hogy nem csalásra nevelte őket, hanem becsületességre. És Józsefet is már becsületességre taníthatta. József pedig igyekezett becsületes lenni. Az apukája pedig megbízott benne. Megbízott benne. Megbízza azzal, hogy hozzon hírt a testvérekről. József elmegy Sikembe, ott nem találja a testvéreit, kérdezősködik utánuk, elmegy utánuk Dótánba. Megfigyelhető az, hogy igyekszik eleget tenni az édesapja megbízásának. Nem félig meddig csinálja meg, amivel megbízták, hogy aztán hazamenjen, és aztán nem találtam őket, de nem is nagyon kerestem őket. Nem akar, hogy az apja csalódjon, hogy így mondja bennemet. Ő egy becsületes gyerek, aki el akarja végezni teljesen, és amennyire csak tőle telik azt, amit az apja rábízott. Aztán testvérek, amikor Potifár házába kerül, ott is kiderül a becsületessége, mert Potifár ezért bízza rá az egész házát, mert látja, hogy ez egy becsületes gyerek. Akkor már nem is gyerek annyira, de mondjuk Potifárhoz képest lehet, hogy gyerek volt. Rá lehet bízni a ház igazgatását, mert ez nem fog engem becsapni, és egy gazdasági igazgatót csinál rabszolgából. És József nem csapja be. Nem csapja be. Nem él vissza a bizalommal, hanem ott áll, és amikor a felesége ott sertepertér körülötte, megmondja neki, hogy a gazdád, minden, az urad mindent rám bízott. Kivéve téged. Hogy védkezhetném én a gazdám bizalma ellen? Hogyan élhetnék vissza az ő bizalmával? És ráadásul védkeznék az Isten ellen is. De a gazdáját is mondja. Mert egy becsületes ember a börtönbe kerül, ahol a pogány börtönigazgató is meglátja a becsületességét. Ezért bízza meg börtönigazgató helyettesi pozícióval, nem hivatalosan. Megbízik benne. Végül a pogány fáraó az Isten helyettes Egyiptomba, így ez az Isten helyett volt ott a fáraó, úgy tisztelték, mint az Istennek a földi képmását. A pogány fáraó rábízza a házát, vagyis az országát, az egész népét, hogy a következő 14 esztendőben viselje már gondját ennek a népnek. És József nem csapja be a fáraót sem, hanem becsületesen elvégzi a munkáját. Testvérek, József becsületessége kiderül, ahogy megy a fény és az árnyék lépcsőin. Isten fogja a kezét, vezet, és kiderül, hogy ez egy becsületes ember. Testvérek, ha megint magunkra nézünk, fény és árnyék lépcsőjén járunk mi is. Ha az Úr fogja a kezünket, kiderült már, hogy mi is becsületes emberek vagyunk? Sőt, erősödik bennünk ez a vonás. Mert hogy testvérek, aki Istennel jár, annak becsületes embernek kell lennie. Az Isten ugyanis becsületes. Az Isten becsületes, szava hihető valaki, ezért lehet benne feltétlenül bízni. Azt, hogy becsületes bizonyságot adta nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Maga Jézus megjelenése is az Isten becsületességének a bizonyítéka, mert Isten megígért, hogy elküldi. Hát elküldte. De maga Jézus életét, hogyha nézzük, akkor benne is egy becsületes szemét látunk. Egy szava hihető szemét látunk. És aki az ő követője, testvérek, abban ő ezt a vonást, a becsületességet kimunkálja és erősíti is. Vagyis, ha mi Jézusei vagyunk, testvérek, akkor bennünk is munkálja és erősíti a becsületesség vonását. És ha ez erősíti bennünk, akkor mi is egyre inkább válunk megbízható emberekké. Akkor megbízhatnak bennünk még a pogányok is, akik körülöttünk élnek. Még a hitetlen emberek is. Azt mondják, ez egy megbízható ember, ennek lehet a szavára adni, erre lehet számítani, ez nem fog meglopni, becsapni, ettől nem kell félni, hanem erre lehet számítani, erre rá lehet rábízni dolgokat. Ez egy megbízható ember. Fény és árnyék lépcsőin járva, testvéreim, kiderül-e rólunk, hogy mi a becsületes Krisztusnak a követői vagyunk? És erősödik-e bennünk ez a vonás? Ő minden esetre ezt parancsolja nekünk, és ezen munkálkodik is. De nekünk is rajta kell lenni ezen. De lépjünk megint tovább. Fény és árnyék lépcsőin lépeget József, és kiderül az önzetlensége is. Nyilván ő se született egy önzetlen embernek, mert a szíve ugyanolyan bűnös volt, mint bármelyikünké, tehát alapból önző ember volt ő is. Neki is maga felé hajlott a keze, mint minden szednek. Isten azonban, testvérek, fiatal korától kezdte róla ezt azért lefaragni, ezt a vele született természetes önzőségét. És látszik is, hogy Isten nem végez eredménytelen munkát. Úgy gondolom, testvérek, hogy már gyerekként, amikor otthon volt, akkor se egy csak önmagával foglalkozó, önmaga körül forgolódó, önmaga érdekeit néző emberke volt. Kész az apja szavára elindulni, és az apja érdekében, mert nem az ő juhairól volt szó, hanem az apjának a juhairól, utána nézni ezeknek a dolgoknak. Szolgál az apjának. Hát ezen még mondjuk ez természetes. De aztán, amikor eladják rabszolgának, ott azt látjuk, hogy a Potifár házában is. Igazából ez az ember nem a maga érdekében fáradozik, hanem egy pogány embernek az érdekében fáradozik. Megtehetné ez a József, hogy hagyja az egészet, azt mondja, a nyavajába, bocsánat. Hát mit foglalkozok én ennek a Potifárnak a cuccaival, dolgai, hogy oldja meg a problémáit, rabszolga vagyok, elvégzem azt a kis, hogy hívják ott, még hogy én itt többet tegyek, hogy fáradozzak az előre menetelén, a fejlődésén, a ház népén. Hát eszem ágában nincs, ez egy hitetlen pogány ember. De József nem így gondolkozik, testvére. Hanem azt mondja, igen, én itt is, hogy így mondjam, önzetlenül csinálom, amit rám bíztak, és odaszántan csinálom azt a dolgot, és rajta vagyok, hogy a lehető legjobban megcsináljam azt a dolgot, még akkor is, hogyha nem nekem lesz ebből egy nagy gazdagságom, hanem a gazdámnak, Potifárnak, a rabszolgatartómnak. Aztán, testvérek, a börtönparancsnoknál ugyanez el ismétlődik. És aztán utána ott van az Egyiptom élén, és fáradozik ennek a napimádó társulatnak a jólétén. Sőt, a környező népeknek a jólétén is, mert Egyiptomban annyi gabona volt, hogy a környékbeli népek is oda jártak, amikor Isten eltörte a kenyér botját, és nem volt kenyér sehol a környékben. József pedig önzetlenül fárad ezeknek az embereknek a jólétén. Testvérek, nem úgy látszik, az egész történetből úgy látszik, előttem legalábbis, elolvastam többször is, hogy József nem a maga pecsenyéjét sütögeti. Nem azonban, hogy mások nyomorúsága által ő meggazdagodjon, és ő nagy ember legyen. Hanem egyszerűen önzetlenül csinálja a dolgait. És ez a vonás a testvérek, ez nem csak meglátszik az első pillanattól kezdve, hanem erősödik is benne. Erősödik is benne. Biztos vagyok abban egyébként, hogy József első renden itt nem másokért dolgozott. Tehát az is benne volt, hogy másoknak segítsen, de első renden ő az Istenért dolgozott. Ezért volt önzetlen. Az Istenért dolgozott. Az Isten dicsőségére, az ő nevére nem akart szégyent hozni. Ez első pillanattól kezdve. Ezért dolgozott úgy, ahogy, de biztos, hogy benne volt ez is, hogy az embereknek segíteni kívánt. Önzetlen módon. Testvérek, és mi? Kiderül-e rólunk, testvérek, a fény és árnyék lépcsőin járogatva? Akkor is, amikor nagy áldást ad a fejünkre az Isten. Akkor is, amikor esetleg nagyon nehéz utakon vezet. Kiderül-e, hogy mi önzetlen emberek vagyunk? Az önzetlen Istennek az emberei. Az, aki megmutatta Krisztusban, hogy mennyire önzetlen. Hiszen az Úr Jézus Krisztus, testvérek, teljes mértékben önzetlenül, önmagát szem előtt nem tartva cselekedett, értünk. Hiszen eljött a mennyből, ott hagyta az ő dicsőségét, leszállt a földre, meghalt a Golgotai keresztjén. Nem neki volt erre szüksége, hanem nekünk. Hogy mi el ne vesszünk, hogy mi el ne kárhozunk. Jézusban megmutatta az Isten, hogy ő egy önzetlen Isten. És ha meg magunkra nézünk, testvérek, akkor vajon életünk jó és rossz napjain nem a mi mérhetetlen egoizmusunk derül ki? Önzésünk? Nem ez derül ki, testvérek, nem ez nyögik a házastársaink, nem ez nyögi a gyerekünk, a munkatársunk, a nem tudom én kicsoda, mert aki önző ember, testvérek, és ma azon vannak bizonyos gazdasági erők, meg politikai erők is, hogy minél önzőbb embereket neveljenek, tartják a tanfolyamokat, ahol megtanítják az embereket arra, hogy hogyan kell átgázolni másokon. Megtanítják őket, testvérek, és meg is tanulják. Még rátesznek egy lapáttal a velük született önzőségükre, és egoizmusukra. Ezzel aztán a legtöbb keserűséget, fájdalmat, nyomorúságot okozzuk egymásnak. Vajon, testvérek, ha Isten ránk néz, nem ezt látja? Vagy talán azt látja, hogy mi is? Úgy megvan bennünk már az önzetlenség Jézusi vonása, sőt, erősödik bennünk. Erősödik bennünk, testvérek. Valahogy olyan jó lenne, hogyha mi az önzetlen Krisztusnak ilyen önzetlen követői lennénk, testvérek. Ő ezen munkálkodik bennünk. És olyan jó lenne megtagadni azt a velünk született egoizmusunkat. És elsősorban az Úrért, de az embertársainkért is fáradozni. Önzetlenül. Semmit nem várva. Azt, testvérek, hogy milyen mélyen lakik bennünk az önzés, meg az egoizmus, az is megmutatja, amikor mi másoknak adunk. Figyeljük meg. Valahogy, hogy valaki vitatkozna velem, és azt mondja, hogy nem vagyunk önzők. Most is itt volt ez a katasztrofa, mennyit adtunk. Mi nem vagyunk önzők. Kikérjük magunknak. Testvérek, sajnos a legtöbbször a jókodásunk mögött is az önzésünk rejlik. Azért adunk, hogy majd, ha mi bajba kerülünk, ők is adjanak. De nem is kell, hogy mi bajba kerüljünk. Mi törődünk, ők is törődjenek velünk. Ez az elvárás ott bujkál a lelkünkbe. És ha nem adnának, föl lennénk háborodva. Bezzeg, mi mennyit adtunk, emlegetnénk mindjárt nagy jó tetteinket. És azonnal kiderül, hogy egyáltalán nem önzetlenül cselekedtünk, hanem önző módon, és a jó tetteinket a jókodásunknak befektetésnek tekintjük. Befektetésnek tekintjük, amiből hasznot remélünk saját magunknak. Nehéz, testvérek, ami velünk született önzőségünket eltakarni. Valahányszor megpróbáljuk, a jókodásunknak a fügefa levelei azok, amikkel eltakarjuk azt. Fügefa levelek, testvérek. Ki látszik alóla, ami mezítelenségünknek a rúdság, és az Isten látja is. Ezzel nem lehet az Istent kifizetni, meg becsapni, hogy de én teszek egy-két jót az életembe, dehogy is. Azt is magad miatt teszed. Egyedül, testvérek, az Úr Jézus az, aki bennünket ettől a iszonyú önzésünktől, meg tud szabadítani, ahogy Józsefet is, feloldozta ennek a bilincseiből, és egy önzetlen emberré formálta. Bennünket is föl tud oldozni. És tud bennünket tenni nem egocentrikus, hanem krisztocentrikus emberré. Ami azt jelenti, hogy önzetlen, másokért cselekvő emberei, akik tulajdonképpen az Úrért tesznek mindent. Hát adja meg nekünk, hogy ez is kitűnjön és erősödjön bennünk, fény és árnyék lépcsőin járva. Végül, testvérek, még egy dolog, József szeretete. József szeretete. Az a benyomásunk támad, testvérek, hogy ez az ember szereti az Istent is, meg az embertársait is. Nem így született József, nyilván ő is olyan lélekkel született, amely önmagát szerette. Mindenki ilyen önszeretettel tele, szívvel születik. De az önszeretettel tele szívű emberből az Úr elkezd formálni. Egy őt és embertársait is szerető embert. És József ilyenné válik. És ez erősödik benne, ahogy jár a végcélja felé az Isten kezét fogva. Ez az Isten szeretete azt, testvérek, ami azt lehetővé teszi, hogy ő a pogány kultúrában is Isten mellett maradjon. És amikor odáll még a fáraó elé is, akkor azt mondja neki, hát nem én fejtem meg az álmokat, fáraó, hanem az Úr. És mutat az Istenre azonnal. Hiába telt el 12 év ott a pogány környezetben. Ő annyira szerette az Urat, hogy nem lehetett az Úrtól őt úgy eltántorítani olyan egykönnyen. És nem lehetett arra rábeszélni, hogy hallgasson erről a dologról, hanem éppen még ott is a legmagasabb fórum előtt is megvallja, hogy kiben hisz és kiben bízik ebben a pillanatban is. Mert szereti az Urat, testvérek. És aztán azért segít az embereknek is. Azért segít az embereknek is. Potifártól, a börtönőrön keresztül, Egyiptom és környező pogány népeinek is. Azért segít ez az ember, mert még szereti azokat az embereket is. Szereti azokat az embereket. Az apostol mondja azt, hogy a szeretet az keresi a mások hasznát, illetve nem keresi a maga hasznát. Ezért mondjuk szerette azokat az embereket, mert az ő hasznukat kereste. Az ő javukat kereste. Testvérek, ez a vonás vajon kiderül-e rólam, rólad, rólunk fény és árnyék pillanataiban? Kiderül-e, hogy szeretjük az Urat, és szeretjük az embertársainkat? Ez a vonás, testvérek, Józsefen is azért derült ki, mert az Isten vele volt, és ha velünk van az Úr Jézus, rólunk is ki kell, hogy derüljön, mert maga Jézus a szeretet. Maga Jézus a szeretet. És az lehetetlen, hogy aki Jézus a szeretetet ismeri, az szeretetlen ember maradjon. Lehetetlen dolog. Ha ismerjük a Krisztust, akkor ő bennünket, testvérek, a szeretetre tanít, az Isten szeretetre és az ember szeretetre. Ő az, akinek a szeretetét magunk is megtapasztalhatjuk egyébként. Szóval jó ebbe, hogy belegondolni, vagy talán visszaemlékezni, vagy megfontolni ezt, hogy engem is szeret a Krisztus. És a szeretetének, amit irántam érzett és érez, a tanú jele, a bizonyíték az ő keresztje, ahol értem is meghalt, és az üres sír, ahol értem is föltámadt, és a mostani munkájával értem is esedezik, hogy én is hívő ember és őt követő ember legyek. Jézus szeret engem. Jobban szeret, mint József szerette a pogányokat. Jézus az én Cafenat Paneátom. Így nevezték Józsefet, ez az egyiptomi neve, Cafenat Paneát. A fő élelmező. Jézus az én Cafenat Paneátom. Az én fő élelmezőm, aki engem, az én lelkemet táplálja az örök életre az ő igéjével. Aki gondoskodik az életben maradásomról, aki megbocsát nekem, ahogy József megbocsátott a testvérének, az halvány tükörkép annak, hogy Jézus megbocsát nekem. A szeretetét ezekkel a dolgokkal nyilvánvalóvá teszi. Aki ezt, testvérek, hitáltal átélte és megtapasztalta, az lehetetlen, hogy egy Isten nem szerető, és az embertársait nem szerető ember legyen, és maradjon. A Jézus szeretete kiszorítja ezeket a szívünkből, testvérek. Megöli bennünk az önszeretetet, az önimádatot. És bennünket Isten és ember szerető emberekké tesz. Fény és árnyék lépcsőin akkor kiderül rólunk is, hogy mi szeretettel teli, Isten és ember szeretettel teli emberek vagyunk. Nos testvérek, előttünk van ez a József. Látjuk, hogy mik is bontakoznak ő benne. Milyen vonások erősödnek benne. Látjuk, testvérek, hogy itt van az ő tisztasága, az ő becsületessége, az ő önzetlensége, az ő szeretete. Ezek olyan vonások, amik nyilván egymásba mosódnak, egymásba tűnnek. És ha ezeket még szebb formában akarjuk látni, akkor Jézusra kell nézzük, mert ő benne ragyognak ezek a legszebben, a legcsodálatosabban, de Józsefben is meglátszódnak. És az Úr, ami Krisztusunk, azon fáradt, hogy bennünk is ezek meglátszódnak, meglátszódjanak. Engedjük, testvérek, hogy a Krisztus bennünket is ilyen tiszta emberekké, becsületes emberekké, önzetlen emberekké, szeretetteljes emberekké formáljon. Kapaszkodjunk bele. És ő megerősít, megszabadít arra, hogy ilyenekké legyünk. Segítsen minket az Úr, testvérek, József példája által is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te néked, hogy József életét így elénk fested a Bibliában, ennyire részletesen, és kiderülnek róla ezek a dolgok. És ott ragyog előttünk az ő személye, de az ő személyén túl ott ragyog a te személyed, Urunk, dicsőséges megváltónk, akiben mindaz, ami benne volt, még tökéletesebb formájában ragyog, még felülmúlhatatlanabb fényben tündöklik. Szeretnénk, Úr Jézus, téged dicsőíteni a tisztaságodért, a becsületességedért, az önzetlenségedért, a szeretetedért, és azért, hogy bennünket is ilyen emberekké akarsz formálni. És azt akarod, hogy rólunk is kiderüljön életünk nehéz és szép pillanataiban is, hogy mi tiszta emberek vagyunk, mert a tiéd vagyunk. Hogy önzetlen, becsületes, szeretetteljes emberek vagyunk, mert a tiéd vagyunk, és te munkálkodsz bennünk. Úrunk, munkálkodj tovább, hogy a mi életünk rád mutató, téged felmagasztaló, felmutató élet lehessen ebben az istentelen és pogány kultúrában, amiben nekünk kell élni. Köszönjük, Urunk, hogy nem mondhatjuk egy pillanatra sem, hogy Józsefnek könnyű volt. Nem volt nekik sem könnyű, és nekünk sem könnyű. De veled semmi nem lehetetlen. Légy áldott, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is vannak ilyen keresztjének. És kérünk is, hogy formálj bennünket ilyen jellemű, ilyen tulajdonságokkal bíró, hívő emberekké. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítottál minket. És köszönjük, hogy nem állítasz elénk megoldhatatlan feladatokat, hanem azt mondod, hogy én veletek vagyok, és velem sikerülni fog. Köszönjük, hogy aki beléd kapaszkodik, és rád bízza magát, az ilyen emberré válik. Adurunk, hogy ez az irántad való bizalmunk, szeretetünk, ez erősödjön, ez mélyüljön a szívünkben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, áldj meg bennünket, áldj meg az előttünk álló gyülekezeti alkalmainkat, összejöveteleinket. Imádkozunk hozzád minden szolgálatunkért, amit teljesítünk ebben a gyülekezetben. Kérünk, legyen a te áldásod ezeken a munkáinkon. Legyen áldás, Urunk, az otthoni életünkön, családjaink életén, munkai forgolódásunkon is. Kérünk téged arra, hogy tekints a beteg testvéreinkre, és könyörülj meg rajtuk, gyógyítsd meg, erősítsd meg őket. De légy közel hozzájuk az ő betegségükben. Imádkozunk hozzád, Urunk, testvérgyülekezeteinkért. Távoli Erdélyországban kérünk, hogy áld meg az ott folyó lelki munkát, az ott élő testvéreinket, embereket, és munkálkodj, hogy ők is benned bízó és téged követő emberekké válhassanak. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád a mi egész népünkért, hogy könyörülj meg rajta. Adj nekünk, Urunk, a társadalom minden szintjén hívő vezetőket, akik rád figyelve vezetik akár kórházakat, akár a népet, akár egy-egy munkahelyet, akár egy-egy gyülekezetet vagy egyházat. Kérünk, hogy adj istenfélő vezetőket ennek a népnek, ha lehetséges. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk mi népünket, hogy ebből a nyomorult lelki állapotból, hitetlenségéből, amelyben bálványok után szaladgál, és hisz mindenféle badarságot, ahelyett, hogy benned hinne, ebből az állapotból te hívd ki ezt a népet, te emeld ki ezt a népet magadhoz. Kérünk téged arra, hogy ezt végezd el, a te akaratod szerint a mi népünk soraiban. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat. És köszönjük, hogy te velünk vagy, akár fényben, akár árnyékban kell járnunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten helyi a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, megszokott időben. Ma délután házaspári kör lesz Pauk János testvérünkéknél, délután 4 órától. Hirdetem továbbá, hogy hétfőn az ifjúsági óránkat, kedden délelőtt a kismamakört 9:30-kor, este 18 órakor a bibliaórát megtartjuk. Lesz énekkar is a megszokott időben, és kisifi lesz pénteken délután, és lesz a imaóránk is a gyülekezet megszokott idejében, szombat este 6 órakor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmainkra. Kedves testvérek, többen is jelezték nekem, hogy munkahelyet keresnek, illetve munkát keresnek, és aztán van, aki azt jelezte, hogy lakást keres, ahol amit szeretne kibérelni. Máskor olyan keres, aki lakást kínál. Most arra gondoltam, hogy kiteszek 2 plakátot ide a falujságra. Az egyik a munkaügyek, a másik a lakásügyek feliratot viseli. És azt tanácsolom, hogy aki szeretne valahova valamit írni, az írja oda. És aztán aki meg teheti, nézze meg. Legyen egy ilyen kis lehetőség itt, hogyha valaki tud valami munkát kínálni, írja föl, hogy keresek valakit, aki megcsinálja ezt, hol vagyok elérhető, és ha valaki valamit szeretne elérni, akkor az is írja föl magát, adjon valami elérhetőséget, hogy tudjunk egymásnak esetleg így módon is segíteni, akár lakás, akár munka ügyébe. Éppen erdélyi testvérünk van itten, Etelka, aki keres munkát egy pár hétre csak, tehát ilyen átmeneti munkákról is szó lehet. Ha valaki szeretne segíteni neki, neki is lehet, akármit tudunk egymásnak nyújtani, akkor nyújtsuk, segítsünk egymásnak, testvérek. Itt van a kis plakáton, illetve a kis faliújságon ez a kis 2 kis papír, használjuk ezt. Hát, ha lesz ennek valami áldásos gyümölcse ilyen módon is az életünkbe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el, ami a 254. dicséret. A 254. dicséret. Ennek énekeljük el az első versét, utána a 6. versétől végig. Az első verse így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom minden oltalmamat. Utána pedig majd a magyar himnuszt, nemzeti imádságunkat énekeljük.